Munkatársammal együtt köszöntjük a kedves hallgatókat a Szeretett Szolgálat műsorának 18. részében. Búza Bence vagyok. A Szeretett Szolgálat műsorát minden második hétfőn hallhatják itt a Mária Rádióban. Beszélgetéseinkkel a katolikus Szeretett Szolgálat, az általa képviselt emberek és értékek bemutatása, a jó gyakorlatok megosztása a célunk. Az egymásra találása jó részt rejtve megélt 7 évtizedet követően. Köszöntöm a műsor mai vendégét, Szőcs Hajnalkát, a Katolikus Szeretett Szolgálat egészségügyi szakreferensét. Szia, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Szervusz!
Kérlek szépen, hogy mutatkozz be röviden a hallgatóknak, hogy mesélj arról egy picit, honnan jöttél, vagy hogy mégis mi fánterem az egészségügyi szakreferens titulus.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Én 1975-ben születtem Esztergomban, így aztán vidéken nőttem fel, és vidéken jártam a középiskolába is. A munkámat Tatán a Városi Kórházban kezdtem meg 1993-ban, melyre mindig meleg szívvel gondolok vissza, ugyanis az Öregtó partján a kastélyban működő pszichiátriai osztály örökre egy idealizált színes kép marad meg az emlékeimben. Aztán 2000-ben férjhez mentem, és azóta itt élek Budapesten. Férjemmel és családommal a 15. kerületben élünk, és 3 fiúgyermeket neveltünk fel. A legnagyobb fiunk Marcel, ő 21 éves, harmadéves orvostanhallgató. A középső fiunk Milán, ő 19 éves, a Táncművészeti Egyetemen másodéves hallgató, és a legfiatalabb fiunk Medárd pedig 17 éves, ő Kiskunhalason tanul, életcélja, hogy katona legyen. Mind a 3 fiú nagyon más, és hát rengeteg örömöt lelek bennük. A felsőfokú tanulmányaimat már a család és a munka mellett végeztem, és folytatom ma is. A szakmai tapasztalatokat főként a kórházi akut és krónikus ellátásban, valamint egy kis létszámú egyházi intézményben szereztem, legtöbb gyakorlatot a pszichiátriai betegek és az idősek ellátása területén gyűjtöttem. A Katolikus Szeretett Szolgálatnál pedig 2020. szeptember 1-től tevékenykedem. Amikor már éppen túl voltunk a koronavírus okozta járvány első hullámán, és a vele járó összes riadalmon, aggodalmon, és éppen kezdődött a második felvonás, hát én akkor kezdtem. Ebben a vészterhes időszakban, amikor bezárultak a kapuk, nagyon sok szakmai, fizikai és lelki támaszt nyújthattam az intézményekben dolgozó ápolók, gondozók számára. Volt olyan eset, amikor a PCR vizsgálatokat még nehezített körülmények között lehetett elvégezni, és én ekkor bizony hajnalban útra kelve, hogy a tiszaalpári Pax otthonba reggel 6 órára érkezzem, vittem magammal a mintavételi eszközöket, majd hoztam a mintákat a Szent Ferenc kórház átvételi pontjára, hogy a munkavállalók a karantén alól minél hamarabb felszabadíthatók legyenek. Izgalmas és kihívásokkal, ám sok vesztességgel járó időszak volt. Annyi mindent tanultunk egymástól és egymásról is. Egészségügyi szakreferensként a bentlakásos intézményeink vezető ápolói számára és rajtuk keresztül az ápoló gondozó személyzet támogatása a feladatom. Szakmai tekintetben, képzések tekintetében, dokumentációs és jogszabályi szinten egyaránt. És hát kollégáimmal együtt részt veszek én is a módszertani feladatok végzésében a központban.
Azért ez egy eléggé gazdag skála, amit most elmondtál. Nagyon-nagyon sok feladat, vagy nagyon sok rétű is. Ha ápolókról hallunk, nekünk laikusoknak először a kórházi ápoló személyzet jut elsősorban eszünkbe. Mi a különbség az otthonokban, tehát az idős otthonokban, idősellátásban történő ápolás, a kórházi ápolás, illetve a szakápolás között?
Hát valóban az ápolónő a nővérke szóról az egészségügyi betegellátó rendszer jut elsősorban az eszünkbe. Pedig a nővérkifejezés mégiscsak az egyházi intézményekben, ispotályokban szolgáló szerzetes nővérek tevékenységéből, megszólításából fakad. Az egészségügyi szektorban tevékenykedő ápolók minden esetben egészségügyi végzettséggel rendelkeznek. Általában egy alapvégzettséget szerez mindenki, majd minden időben volt és van lehetőség szakosodni, érdeklődés és munkaterületnek megfelelően. A szociális szférában a bentlakás nyújtó intézményekben, a szakképzettség tekintetében sokkal-sokkal színesebb a kép. Van olyan személy, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik, és ebből adódóan a jogszabálynak megfelelően ápoló munkakörben tevékenykedik, és hát vannak, akik szociális végzettséggel rendelkeznek, ők jobbára gondozó munkakörben tevékenykednek, de a felkészültségük szintén nagyon magas. Tehát nagyon keskeny a mezgye a két terület között. Az ellátottak gondozási feladata és alapápolási feladatok, hát minden munkakörben teljesítendők. A szakápolási engedéllyel rendelkező intézmények, és hát a katolikus szeretetszolgálat intézményeik zöme ilyen, ellátnak olyan speciális tevékenységeket, melyeket külön engedély, külön szakképzettség esetén lehet végezni, és kizárólag az orvos utasítására. Például ilyen lehet az EKG készítése, a légúti szívó berendezés alkalmazása, a tartós fájdalomcsillapítás vagy a folyadékpótlás céljából alkalmazott infúziós terápia. Ebből jól látszik, hogy a határvonalak kissé összemosódnak. A legtöbb szociális intézmény alkalmas és képes ezeknek a feladatoknak az ellátására, mind tárgyi, mind pedig felkészültség, képesség szempontjából is. Mégis nagyon gyakran azt kell érezni az ápoló-gondozó személyzetnek, hogy az egészségügy kis testvére. Csak az egészségügyi betegellátó rendszer nyomában kullogunk, holott állandó orvosi jelenlét nélkül nagy-nagy önállósággal kell tudni meghozni felelősségteljes döntéseket és cselekedni az élet védelmében. Én bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy sok kezdeményezés van arra vonatkozóan, hogy a két ágazat közeledjen egymás felé, és ráébredjen arra, hogy egy közös célja van, mégpedig a terhektől roskadozó ember javát szolgálni. Egy markáns különbséget azért kiemelnék a kórházi és az idős otthoni munka között. A kötődés és az elengedés mértéke nagyban más. A hozzánk érkező gyakran több évre, és általában élethosszig nálunk tartózkodó egyének élnek az intézményben. A dolgozóink akarják megismerni, és van is lehetőségük megismerni egészen apró részletekig az ellátottakat. Erre a kórházi fekvőbeteg ellátásban csak kisebb mértékben van lehetőség. Az élethosszig tartó bentlét pedig az élet végének közös megélését is jelenti, mely mindig más és más, és erre ajándékként tekint a legtöbb gondozó, ápoló. Az élet legvégén ott lenni valakivel ajándék az Istentől.
És milyen szép ajándék, hogyha ezt valaki valóban meg tudja élni. Mi a feladata, vagy mi nem feladata az ápolási ellátásnak?
Hát az 1997-es egészségügyi törvény szerint az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése, fejlesztése, helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése, az emberi méltóság megőrzésével, és hát a környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítésével és bevonásával. Hát minden intézményünkben ennek a szellemében történik az ápolás-gondozás, és hogy hol vannak a határaink? Hát szeretetben, irgalomban nincs határ, ebben az isteni példa áll előttünk. A cselekedetek szintjén a jogszabályok szabnak számunkra határt.
Ha már jogszabályokat, illetve emberi méltóságot említettél, én azt gondolom, hogy fontos kérdés az is, hogy az ápolási területnek milyen ellátotti jogokat kell figyelembe vennie. És én azt gondolom, hogy érdemes külön figyelmet fordítani az intézményeink demenciával élőket ellátó részlegeire is, ahol azt gondolom, hogy így kívülről nézve legalábbis ez talán külön vagy különös kihívást is jelenthet a munkatársaink számára.
Igazándiból az ellátotti jogok biztosításának végig kell vonulnia az ellátás kezdetétől a végéig. és minden szintéren biztosítani kell azokat. Az ellátott jogok, mint például a tájékoztatáshoz való jog, különös jelentőséggel bír már a beköltözést megelőzően is, hiszen jogszabályban meghatározott témákban és módon szükséges a majdani ellátottat, vagy az ő törvényes képviselőjét tájékoztatni. Az ellátás során minden gondozottat érintő eseményről, változásról is szükséges a tájékoztatást megtenni. Emellett figyelembe kell venni és biztosítani kell például a teljes körű ellátáshoz, a testi-lelki egészséghez, az önrendelkezéshez, az emberi méltósághoz, a családi kapcsolatok fenntartásához, az egészségügyi ellátáshoz, a testi épséghez, az egyenlő bánásmódhoz, a dokumentáció megismeréséhez, az akadálymentes környezethez, a személyes adatok védelméhez való jogot is. Ezek azok a jogok, amelyek leginkább érintik az ápoló-gondozó munkát. Valóban különösen sérülékeny csoport az ellátotti jogok érvényesítése szempontjából a demenciával élő ellátottak csoportja. Az ellátásuk valóban nagyon sok kihívással jár, azonban a jogaik biztosítása nem szabad, hogy nehézség legyen. Ennek kapcsán felidéződik bennem a Márk evangéliumában olvasott részlet: aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Az idős, demens betegek ellátása során előfordul, hogy saját testi épségük megóvása érdekében önállóan nem hagyhatják el az intézményt, vagy az őket ellátó részleget, egységet. Szigorú szabályai vannak annak, hogy melyik intézkedés tartozik a testi épség megóvásához, és melyik a korlátozáshoz. Ha valakit korlátozni szükséges, akármilyen rövid időre is, a szükségesség arányosság figyelembevételével, szigorú, pontos dokumentálás és az ellátott jogi képviselő irányába történő jelentési kötelezettséggel jár számunkra.
Hát nem könnyű témák felé elvesztünk. Én azt gondolom, hogy ideje volna most egy rövid zenének. Azt követően visszatérünk, és legalább ilyen érdekes kérdésekkel foglalkozunk továbbra is, úgyhogy maradjanak velünk.
Thank you.
Üdvözlöm a zene alatt csatlakozó hallgatóinkat. Ez a Szívvel Szakértelemmel a Katolikus Szeretetszolgálat fél órája. Adásunkban Szőcs Hajnalkát, a Katolikus Szeretetszolgálat egészségügyi szakreferensét kérdezem, és hát nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára akár életbevágó kérdésekről esett szó a műsor első felében is. De tekintve, hogy egészségügyről beszélünk, meg az egészségügy és a szociális ellátórendszer határterületeiről, óhatatlanul is felmerül a kérdés, hogy milyen az otthonok viszonya az orvosokkal, vagy milyen kapcsolatban vannak egymással ők?
Hát az intézményben biztosított egészségügyi ellátás elképzelhetetlen az intézménnyel szerződésben álló orvossal, vagy orvosokkal való jó kapcsolat, jó viszony nélkül. A házi orvosi teendőket az ellátó doktorok a beköltözést követően az előzetes dokumentációkból és az alapos vizsgálatból tájékozódnak az ellátottak egészségi állapotát illetően, ám a továbbiakban az ápoló-gondozó személyzet megfigyeléseire, tapasztalatára nagy mértékben kell támaszkodniuk. Elmondható, hogy az intézményben rendszeresen több szakorvos is megfordul, általában sebész, pszichiáter, neurológus szakorvosok segítik a munkát és a szakszerű ellátást. Ám szoros kapcsolatot igyekszünk kialakítani az egészségügyi ellátórendszerrel, így például az országos mentőszolgálattal, a járóbeteg szakellátásokkal, valamint a fekvőbeteg intézetekkel is. Igyekszünk a munkájukat támogatni egy úgynevezett betegkísérő lappal, mely 2 éve került bevezetésre intézményeinkben, és tartalmaz számos olyan információt a gondozottról, mely akár a diagnózis felállításához, vagy például az intézménybe való visszaszállításhoz nyújt segítséget a számukra. Tesszük ezt annak érdekében, hogy gondozottjaink a lehető legrövidebb idő alatt, a legkisebb megterhelés mellett jussanak hozzá az ellátáshoz.
Én úgy tudom, hogy ez az általad említett betegkísérőlap, ez ráadásul egy olyan szakmai újítás, szeretetszolgálat munkatársainak szakmai újítása, amelyik most már talán az ágazat irányításhoz is eljut, és bízunk abban, hogy máshol is bevezetésre kerül majd, mert abban reménykedünk, hogy ez nagyon sokaknak segítségére lehet a jövőben. És az eddigi visszajelzések alapján, ha jól tudom, akkor azért olyan orvos kollégáktól is kaptunk már visszajelzést, így intézményen keresztül, akik örültek ennek, ugye?
Valóban így van, folyamatosan monitorozzuk az ápoló-gondozó személyzethez befutott információkat, a kórházi kezelőorvosok reakcióit, illetve a mentőszolgálat bajtársainak véleményét is megkérdezzük, a jövőben pedig szándékunkban áll ezt elektronikus formában továbbítani. Nagy-nagy álmunk az EST-ben való megjeleníthetősége, és akkor már papírformátumban sem kell magához venni mondjuk a szállító szakszemélyzetnek.
De jó. Kívánom, hogy legyen így. Egy kicsit kevésbé kellemes kérdés. Hogyan kezelitek azokat a helyzeteket, amikor valaki panasszal él?
A szociális ellátórendszerben a panaszos ügyek kivizsgálásának szabályai vannak. Meghatározott módon, meghatározott időn belül szükséges a különböző fórumoknak válaszolni a jelzésekre. Hát 2023-ban tapasztaljuk először, hogy az ellátottak, valamint hozzátartozóik jogtudatossága megnövekedett, ugyanis nagyobb számban érkezett panasz a fenntartóhoz. A fenntartóhoz, vagyis a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatójához beérkezett megkereséseket minden alkalommal a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljuk. A panaszban foglaltak mentén az adott intézményben az ellátott, a személyzet megkérdezésével és a dokumentációk áttekintésével objektív módon készítünk jegyzőkönyvet és egy összegző megállapítást, melyet elküldünk a panaszos, az intézményvezető és esetenként az ellátott jogi képviselő számára is. A panaszokra, mint felkiáltó jelekre tekintünk. Igyekszünk tanulni belőlük és fejlesztéseket eszközölni az ápolási-gondozási területen. Ugyanakkor nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy az ápoló-gondozó személyzetet egy-egy ilyen eset rendkívüli módon traumatizál. Ugyanis nagyon nehéz azt elfogadni, hogy minden szakmai és emberi erőfeszítés ellenére nem mindenki elégedett az ellátással. Azt tapasztaljuk, hogy a COVID-járvány után e téren is erősíteni szükséges a rezilienciát az ellátó személyek körében.
Ráadásul mondtad ugye korábbi kérdésekre válaszul, hogy kialakul, hogy miben más, mint ez az ápoló munka, mint egy kórházi ápolás esetén, hogy itt kialakul egy kötődés az ellátottakkal, tehát valószínűsítem, hogy még nehezebben érinti a munkatársakat az, hogyha ezek után ők vannak valamiért hibáztatva. Tehát ahol valóban kialakul egy kötelék az ellátott és a munkatárs között, óhatatlanul így van, ott egy ilyen panasz, ami gyakran összefüggésben van azzal, hogy valaki a gyászát nagyon nehezen képes feldolgozni, nyilván ráadásul távol léve az elvesztett szerettétől. Ott ez gyakran a munkatársan csattan. És ez azt gondolom számukra még nagyobb teher. Így.
Ez pontosan így van. Teher szellemileg és teher lelkileg egyaránt, hiszen azért a munkatársaink igenis megtesznek minden tőlük telhetőt, szaktudásuknak megfelelően, illetve emberi erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az ellátottaink az intézményben jól érezzék magukat, az egészségi állapotuk, amíg lehetséges, őrizhető legyen, illetve amikor elkövetkezik a távozás időpontja, a végórák megélésében, annak kísérésében óriási szerepet vállalnak. Annak az ellátó személyzetnek a számára, akinek az is olyan nagyon fontos, hogy még a lábujja közét is kitörölje valakinek, szárazra törölje valakinek, azt kapja, hogy nem tett meg mindent, vagy nem jól tette a dolgát, azt nagyon nehéz feldolgozni. Ez általában egy óriási nagy arculcsapás, és a fenntartó munkatársaként azt gondolom, hogy emellett nem mehetünk el szó nélkül, ebben a tekintetben is kell tudnunk a dolgozóink számára segítséget nyújtani.
Nagyon fontos vizekre elvesztünk, azt gondolom. Rendelkezésre áll-e most valamilyen mentális támogatás az ápolási területen dolgozók számára?
Hát, mint mindannyian tudjuk, nem könnyű feladat a mentális egészség fenntartása. Az ágazatunknak meg kell küzdeni a forráshiányokkal, és ez alatt főként a humán erőforrásra gondolok. Óriási nagy az elvándorlás a szakmán belül, vagy a szakmából. A maradókra mindig nagyobb teher hárul fizikailag, szellemileg és lelki értelemben is, de én azt látom, hogy a katolikus szeretetszolgálat nagyon erős eszköze a kiégés megelőzésében a továbbképzések szervezése és azok biztosítása a munkavállalók számára, ami általában nem csupán a kötelezően megszerzendő pontokat jelentik a mi olvasatunkban, hanem az ismeretek átadása mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az élmények nyújtására egy-egy ilyen alkalommal. Az intézmények emellett önálló hatáskörben szoktak rendszeresen csapatépítő tréningeket vagy rekollekciókat, lelki gyakorlatokat szervezni. Nyáron van egy közös nagy zarándoklatunk Jézus szíve ünnepén, nemzeti kegyhelyünkre, emellett mindenki számára igénybe vehető a szeretetszolgálat lelkipásztora, egyéni beszélgetések tekintetében, Mindenki jól ismeri főtisztelendő Burányi Roland atyát az intézményekben. Aztán az erkölcsi megbecsülés érdekében minden év végén Szörényi Gábor atya nevével fémjelzett díjat oszt ki a szeretett szolgálat az intézmény dolgozói körében a munkájuk elismeréseképpen. És a szeretett szolgálat alapítványa támogatja a szupervíziós csoportok működését, erre valamivel több igény mutatkozott a COVID okozta veszélyhelyzet elmúlta után közvetlenül. És hát a szakmai csoport tematikus módon megkérdezi az intézmények dolgozóit egy elégedettség mérés keretében, mely nem csak kérdői formájában, papír alapon történik, hanem félig struktúrált interjúra is lehetőséget biztosítunk a dolgozók számára. Ezzel erősödik a bizalom, a ventilációra is alkalmat teremtünk, és nem utolsó sorban az információk mentén fejlesztéseket, változtatásokat tudunk eszközölni. Én személy szerint pedig rendszeresen látogatom az intézményeket, mindenhol ismernek, és így aztán lehetőség van személyes beszélgetésekre is, kérések, kérdések megfogalmazására és megválaszolására is.
Említetted a Szörényi Gábor díj átadását, és azt gondolom, hogy bár még a hivatalos hír erről nem lett közzétéve sehol, de éppen ma a felvétel napján kaptuk a hírt Bíboros úrtól, hogy ha minden igaz, akkor az idejében ő fogja celebrálni a szentmisét, amit követően a díjátadásra sor kerülhet. Én bízom abban, hogy ahogy a szeretett szolgálat fenntartója a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, és minden egyes tagja, minden püspök atya a támogatásával, a szeretetével mögöttünk áll, hogy ezt a támogatást, ennek az üzenetét, vagy az érzését egyre inkább fogjuk tudni közvetíteni a nálunk dolgozók felé is, mert azt gondolom fontos, hogy tudják, hogy milyen hátországgal, vagy milyen biztatással, milyen szeretettel van mögöttük a püspöki kar, mint fenntartó, az egyház egésze, és nyilván azok a hozzátartozók, azok a gondozottak, akik számítanak az ő szeretetükre, és akik számíthatnak is rájuk minden nap. Említetted az együttműködést, vagy azt a munkát, amit az intézményekben végzel. Milyen lehetőségeket látsz most a szakmabeliek együttműködésére?
Az intézmények vezető ápolói számára én 2021-ben elindítottam egy 3 havonta megrendezésre kerülő programot, amit egész egyszerű módon vezetőápoló találkozónak hívunk, és hát a vezetőápoló találkozók minden alkalommal másik intézményben kerülnek megrendezésre, mert én rendkívül fontosnak tartom, hogy megismerjék egymás épített környezetét, a sajátosságokat, amelyek időnként előnyt, időnként hátrányt jelentenek az ápolási-gondozási munka szervezése és megvalósítása során. Ezek az alkalmaink általában hasonló módon zajlanak, a megérkezést követően adott téma körüljárásával történő tanácskozás, majd az intézmény bejárása is az állandó programjaink között van, de emellett azért lehetőség van egyéb szakmai jellegű kérdések megvitatására is. A vezető ápolókkal nagyon szoros együttműködésben ebben az esztendőben felülvizsgáltuk és megújítottuk az alap- és szakápolási protokolljaikat, és az elkövetkező évre is meghatároztuk már a feladatokat. Ezek fő jellegzetessége, hogy az ő kezdeményezéseikre épül. Ezen felül, hát van egy havonta megjelenő online kiadványa a Katolikus Szeretett Szolgálat szakmai csoportjának, amely segíti a területen dolgozó szakemberek munkáját azáltal, hogy összefoglalja a jogszabályváltozásokat, hasznos tanácsokat fogalmaz meg egészségügyi, életvezetési szempontból, valamint mentálhigiénére vonatkozó cikkeket is tartalmaz.
Végezetül engedj meg egy személyes kérdést. Mi az, ami nagy nehézséget jelent a számodra a munkádban, vagy éppen mi az, ami motivál téged, és hogyan tudsz feltöltődni, vagy mi ad ehhez erőt számodra?
Hát a motivációval kezdem. Ami nagyon motivál engem, az a sokszínűsége a munkámnak, hogy nem csupán egészségügyi jellegű ismereteket igényel, hanem szociális jellegűt is, valamint rengeteg emberi adalékkal, jó szándékkal, megértéssel, elfogadással működik csak. Ha nem hinném el, hogy ez a szervezet az Isten kegyelméből szolgálja a rászorultakat közel 75 éve, nem tudnék ekkora ellánnal részt venni a működésében. Motivál az is, hogy értékőrző, de értékteremtő szervezetről beszélünk. Értékőrző abban az értelemben, hogy a feladatokat ugyanabból az indítatásból végezzük, melyet az Úr ránk bízott. Értékteremtő pedig abban az értelemben, hogy törekszünk a professzióra, az innovációra, melyel könnyebbé lehet tenni a cipelt terheket. Hát nehézségként élem meg, hogy az aktív betegellátástól, a gondozástól jelenlegi életszakaszomban távol állok. Én mindig ápolóként gondolok magamra, és a beteg, elesett emberek fizikai, lelki közelsége éltető levegő számomra. Ennek a hivatásnak most nem élek. De hiszem, hogyha az egyes ember nem is áll most fizikai közelségben hozzám, a szeretett szolgálat mintegy 1500 ellátottjának tudok segíteni közvetett módon, és a kikapcsolódásomat pedig meglelem az imában, a családomban és a tanulásban. A férjem mindenkor támaszom, háttérországom, a fiaim biztatása pedig nagy jelentőséggel bír az életemben.
Kedves Hajni, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk. A jó Isten áldjon meg téged, családodat és szolgálatodat egyaránt. Köszönjük a hallgatóink adományait is, amelyek nélkül ez a műsor nem tudott volna létrejönni, és köszönöm minden kedves rádióhallgató figyelmét is. A Katolikus Szeretett Szolgálat fél órája két hét múlva ismét fogja itt várni Önöket Mária Rádióban. Addig is a jó Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus!
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat fél óráját hallották.
Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatot szervezett, melynek során egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A novemberi rendezvény témája a párbeszéd a szívünk mélyével. Vajon a saját életemet élem, vagy mások hatását követem? Hol vagyok leginkább azonos önmagammal? Hogyan hallhatom meg a saját hangomat? Milyen hang jön a szívem legmélyéről? Ezekre a kérdésekre is válaszolnak a beszélgetés résztvevői. Bellavics Gábor, jezsuita szerzetes, Lénárt Ágota, sportpszichológus, Miklósa Erika, operaénekesnő. A beszélgetésre november 15-én szerdán 18 és 20 óra között kerül sor a MOM Kulturális Központban, Budapest 12. kerület, Csörsz utca 18. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlévő és Facebookon figyelemmel kísérő közösség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk november 15-én szerdán 18 és 20 óra között a MOM Kultban.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!